Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Legtöbbször a Károli Bibliát használjuk, azonban időnként kiegészítjük más fordításokkal is a könnyebb, illetve behatóbb megérthetőség kedvéért. Ezen kívül ige hirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők, szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Mai napon először a 42. Zsoltárral imádkozunk, és meghallgatjuk nagy tiszteletű Dávid János Szent Háromság utáni 4. vasárnapra szóló igehirdetését. Az igehirdetést követően a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk, és az apostolok cselekedetei könyvéből olvasunk a 9. fejezet első versétől kezdve. Befejezésül Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 12. részét olvassuk, és a 119. Zsoltár néhány versével imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán.
Ez a világ itt, nem az én világom, az én világom.
Zsoltár, Kóri fiainak Zsoltára. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzádó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el, és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben, mert nagy csoportban vonultam előtted, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Miért csüggedsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsüggedd bennem az én lelkem, azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Mizár hegyéről. Örvény örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.
Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érteni, világyár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szíved, mert Jézuson te lak helyen, hol egyedül a te hangod szól, mert véled van tele, csak véled van tele. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, bűntelen leszel, majd rálandod a fenn, a mennyben odafenn.
Nagy tiszteletű Dávid János, Szent Háromság utáni negyedik vasárnapra szóló igehirdetése következik, az alapige megírva található Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 8. fejezetében, a 18-tól 26. versig terjedő részben.
Én azt tartom, hogy a mostani idő szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd nyilvánvalóvá lesz rajtunk. A teremtett világ ugyanis sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem azáltal, aki alávetette azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothandóság rabságától az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt nyög és együtt vajudik, mind mostanáig. De nem csak ez, hanem mi is, a szellem zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, és várjuk a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Mert reménységre tartattunk meg. A reménység pedig, ha látható, nem reménység. Mert amit lát az ember, miért remélje is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk azt. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell. De maga a szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
Alapigénk a görög szöveg fordításában a következőképpen hangzik, mert úgy gondolom, és úgy veszem számításba is, hogy nem egyenlő értékűek, nem is hasonlíthatók össze egymással érték szempontjából felértékelésük véget azok a szenvedések, amiket most a mostani körülmények között elszenvedünk, azzal az elkövetkezendő dicsőséggel, amely kinyilvánítatik majd mi felénk, a mi irányunkban, nyilvánvalóan megláttatik majd kitöltve mireánk. Mert az a sóvárgó feszült várakozása az egész kitelepítettségnek, az egész ide telepített, teremtett világnak arra irányul, hogy az Isten fiainak ebben a dicsőségben való megjelenését, ezt a látható megnyilvánulását, az Isten képmásnak újból való dicsőséges megjelenését a kitelepített teremtményein, az egész teremtettség felé kinyilatkoztatását várja, türelmes kivárással. Eddig az ige. Nem szabad feledni, testvéreim, hogy pünkösd után vagyunk. A Szent Háromsági vasárnapokban, a Trinitatis vasárnapjaiban, mert a hármasság az Trinitatis, Szent Háromságbeli vasárnapok a Trinitatis vasárnapjai. Pünkösd után vagyunk, és pünkösd a szellemből való fogantatásnak a ténye. A pünkösd fogantatás tehát, mint ilyen, egy új kezdet. Mert a pünkösdi szellemtől befogant ember, az az ember, aki befogadta magába Istennek a pünkösdi szellemét, fogantatott szellemtől. Haladni kell tehát nyilvánvalóan, a haladás pedig annyit jelent, hogy ki kell nőni dolgokat. Ez a haladás. Kihalni egy korábbi dologból, és beleszületni, bele növekedni egy következő világba. Valaki elültet egy magot a földbe, az egy jó darabig, láthatatlan. Azután egy szép napon ki kell a földből, ki nő a földből, és így láthatóvá lesz. Azután tovább növekszik a haladás, tehát azonos a növekedéssel. A haladásnak természetesen ideje van, Istennél mindennek rendelt ideje van, Isten a rendnek és nem az összevisszaságnak az Istene, nem a kapkodásnak és az össze-vissza ugrálásnak az Istene, mindennek rendje van, mégpedig sorrendje van. Így sorrendje van a Prédikátor könyvének a harmadik része szerint első helyen a születésnek, vagyis a világba jövetelnek, és a világból való eltávozásnak, tehát a kihalásnak. Rendelt ideje van az ültetésnek, és rendelt ideje van a kiszaggatásnak. Tudnék, annak a kiszaggatásának, ami elültetett. Ezt nem lehet megfordítani, hogy előbb kiszaggatok a paradicsomot a földből, és csak utána ültetem el. Előbb ültetni kell, és csak utána lehet kiszaggatni. Tehát itt sorrendje van mindennek, Istentől rendelt sorrendje. A természeti világban is világosan látható ez a rend. a haladásnak, a növekedésnek a rendje. A Trinitatis vasárnapjainak olyan üzenete van, amely azoknak az embereknek szól, akik már befogantak a szellemtől. Ezt nem szabad szem elől téveszteni. Az Isten szellemétől, amit magyarul úgy szoktunk emlegetni, hogy szent lélek, de nem lélek az, hanem szellem. A legtöbb magyarnak, és a legtöbb vallásos embernek teljesen mindegy, hogy a pap miről beszél, szellemről vagy lélekről. Hát akinek olyan nagyon mindegy, hogy szellem vagy lélek, az legközelebb, mikor szomjas, akkor igyon egy pohár tüzet, egy pohár víz helyett. Tudni, pontosan ennyi a különbség a lélek és a szellem között, mint amennyi a különbség a tűz és a víz között. A szellem az tűz, a lélek az víz, tehát pontosan az ellentéte, az ellensége az egyik a másiknak. Tehát aki az Istennek a tüzétől befogant ember, a kettős tüzes nyelvek, vagy pünköskör megjelennek képies módon kifejezve, aki az Isten tüzétől befogant ember, annak szól a Trinitatisnak a prédikációja. A mai alapigében is arról beszél, hogy akit az Istennek a tüze, szelleme vezérel, hogy azok az Istennek a fiai, és nem mások, mert akiben nincs meg a Krisztusnak a szelleme, vagyis a Krisztus tüze, az nem az övé. Ez a szellem az, amely bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, mert ezek összeforrottak, hogy az Isten gyermekei vagyunk. És akkor jön a keserű része az egésznek, tűnik a szenvedés. Ha együtt szenvedtünk vele a Krisztussal, együtt fogunk megdicsőülni is vele. Ez szenvedéssel jár, tűnik maga a növekedés szenvedéssel jár. A világra jövetel is szenvedéssel jár. A születés is szenvedéssel jár, mert az, aki megszületik, annak szinte át kell verekednie magát ebbe az új világba, ami keserves dolog és sírással jár. A haladás egy sírással járó keserves dolog. A kihalás egy régi világból, és a beleszületés egy új világba. Az öröm csak azután következik, mikor már a születés megtörtént. De maga a születés igenis egy sírással járó valami. Na hát, ha ez testi síkon így van, akkor világos dolog, az Isten igéből teljesen világos dolog, hogy szellemi síkon még inkább így van, de lelki síkon is így van. Hogy kihalni, abba hagyni régi dolgokat, mert a haladás, a kihalás az azt jelenti, hogy abba hagyni régi dolgokat, az keserves és bizony sírással járó valami. Így mondja az első korintusi levél 13. része is, ahol a szeretetnek a himnusz, a szeretetnek a pontos megfogalmazása van. Pont ott van erről szó, hogy itt bizony haladni kell, mindaddig, amíg eljut az ember a teljességig, vagyis a tökéletességig, vagyis a szeretetig, a szeretetbe. Amikor gyermek halék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig kihaltam a gyermeki világból, és férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Tehát így megy az ember, így halad, így növekszik az egyik világból a másikba, ami szenvedéssel jár. Beszéltünk a létrán való felfelé emelkedésnek a nehézségéről, a szenvedéséről, mert a létra megint azt mutatja, mint hasonlat, hogy az Istennél az emelkedésnek sorrendje van, mégpedig nagyon pontosan meghatározott sorrendje van. És ezt a rendet, az emelkedésnek, vagy alászállásnak ezt a rendjét senki nem hághatja át, akármilyen hatalmasnak és nagynak is képzeli saját magát. Az első Mózes könyvének a 28. részében találkozunk a létrával, az ótestamentumi vonatkozásában, Jákobnak az esetében. Így van megírva, hogy eljutott Jákob egy helyre, ahol meghalt, mivel hogy a nap lement vala, és vett egyet annak a helynek a kövei közül, és a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen, és egy álmot látott. Íme egy létra vala a földön felállítva, amelynek a teteje az eget éri. Így van megírva. Látott egy létrát a földön leállítva, amelynek a teteje az eget éri, és íme az Istennek angyalai fel és alá járnak azon. Fokról fokra mernek, nincs ugrás, nincs hip-hop, mint ahogy mi szeretnénk, és ugye megbolondulnak a gyerekek és a felnőttek azokért a filmekért, ahol csak hip-hop az autó ott van a szoba közepén, vagy odavarázsal akármit, és akkor egy másik szempillantásra ő eltűnik, hip-hop, nekünk ez nagyon tetszik. Egy egész kicsi valaki, egy szempillantás alatt óriás lesz, ez tetszik nekünk, tűnik ez a valósággal, a természet világával, az Isten törvényeivel ellenkezik, és ilyen egész egyszerűen nincs. Ilyen nem létezik. Ami nem létezik, ami nincs, ami nem valóság, az tetszik az embereknek. Hát mi is úgy gondoljuk, hogy majd ugye magyar nemes vagyok, nem írok, nem olvasok, de majd mennybe visznek angyalok, mégpedig hip-hop. Csak úgy. Hát nem igaz, mert van létre, amelyik a földön áll, és amelyik a mennybe megy fel, de annak a létrának fokai vannak, és azon a létrán az angyalok is csak fokról fogra járnak le, vagy emelkednek fel. Ez a Jákob által látott létre, amely létrát minnyájunknak látnunk kell, mert éppen az a baj, hogy vakok vagyunk, és nem látjuk ezt a létrát, és azt gondoljuk, hogy nem kell semmit csinálni. Ugye a pap beszélhet szépen, van pap, amelyik nagyon szépen beszél, van pap, amelyik nem beszél olyan szépen. De a lényeg az, hogy akármit beszél, akármilyen pap, mi azt gondoljuk, hogy ezt nem kell komolyan venni. Ugye a Bibliát is lehet olvasni szépen, és lehet olvasni lassan, és lehet olvasni gyorsan, és lehet olvasni elmélyedve, és lehet elmélkedni fölötte, de azt gondoljuk, hogy nem kell komolyan venni, ami a Bibliában megvan írva. Hát a Bibliában megvan írva a létra, hát ezt komolyan kéne venni. Aki nem látja ezt a létrát, az sose fog rajta fölmenni. A haladás, az emelkedés, haradsága jár, szenvedéssel jár. Próbálj fölmászni egy magas létrára, majd meglátod, mire fölérsz, hogy tetejére, hogy milyen fáradt leszel. Az, hogy ti már szenvedtetek, ti már fölmásztatok például a húsvét és a pünkös közötti létrán. És most másztok következő létrán. Az összes hozzávalókat és az erőt megkapjátok hozzá, de ez fáradtsággal jár. Az emberek az nem tetszik. Az, hogy orcád örejtékével egyet a kenyeredet a földön, az se tetszik. Ha fáradtsággal kell dolgozni, az nem tetszik, mert nekünk sose tetszik az, ami a jó. Az új szövetségben itt áll előttünk a példája Nátánelnek, aki igazán, valóban izraelita, mert nincs benne hazugság. De igaz izraelita, mert nem hazudik. És ez a Nátánel az, aki találkozik Jézussal, mert keresi Jézust, nem pénzt keres, meg vagyon, meg dicsőséget, földi dicsőséget. Jézust keresi, a messiást keresi, a megváltót keresi, a szabadítót, a segítőt keresi, mert bajban van. Találkozik vele, és csodálkozik Nátánel, hogy Jézus ismeri. És honnan ismersz engem? Felel Jézus mondani ki, mielőtt hívott téged Fülep, láttalak téged, amit a fügefa alatt voltál, felel Nátánel, és mondani ki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondta neki, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefe alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta neki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Meglátjátok, tehát nem csak Nátánael és Jákob, meglátjátok a megnyílt eget, és az Istennek angyalait, amint felszállnak fokról fogra, és leszállnak fokról fogra az ember fiára, és miután te nem majom fia vagy, hanem ember fia, nem majom volt az apád és az anyád, hanem ember volt, ebből következik, hogy te is ember fia vagy, és ha te is ember fia vagy, akkor terejád is leszállnának és felszállnának az Istennek küldöttei az égből, látnád ezt a létrát, amit a vakok nem látnak. Persze így azt nem is lehet emelkedés, mert a vak nem tudja, hova megy, és verembercsik. És akkor csodálkozik és káromkodik, hogy őt nem vezették fölfelé. Eddig két létráról beszéltünk, mindegyik létrának 9 foka volt. Beszéltünk arról létráról, ami minden asszonytól született embernek a létrája, aki az első születésen, tehát az asszonytól való születésen átesett már, annak a számára van egy létra, a 10 parancsolat, aminek a 9 fokát neked kell megmászni. Mégpedig nem fölülről a tetején kezdjük a mászást, hanem alulról. Na most alulról kezdve a mászást, a 10. parancsolat az első, amit meg kell, hogy másszál, hogy emelkedettebb állapotba kerülj, mert ezek a létra fokok, ezek állapotok. A legelső dolog, amit el kell, hogy intézzél, hogy nem kívánod azt, ami a te felebarátodé, ne kívánod te felebarátod házá, és ne kívánod te felebarátodnak semmiét, ami az övé. Aztán emelkedhetsz, és nem fogsz hazudni a te felebarátod ellen, aztán nem fogod ellopni azt, ami a te felebarátodé, akkor nem fogsz házasságot törni, és nem fogsz ölni, vagyis nem fogsz haragudni. Mert aki haragszik az ő atya fiára, az minden ember gyilkos. És akkor már 5 állapotot emelkedtél, a 6. állapotba, a 6. fokra kerülsz a lépcsőn a tiszteletbe. Akkor végre eljutsz odáig, hogy tisztelni fogod a te atyádat és a te anyádat. És így hosszú, mégpedig örök életed lesz. Nem lehet kihagyni lépcsőket, ahogy én gondolom, hogy a tiszteletnél kezdem. És akkor majd a 7. lépcsőbe eljut a szentbe az illető, mert mindig a 7., a 7. a szent, ugye szenteld meg a szabbát napot, az Úrnak a napját, a 7. napot. Azután tovább emelkedsz egy lépcsővel, és akkor az Úrnak a nevét nem fogod hiába felvenni, akkor eljutsz végre a 9., ami fölülről a 2., és amikor a 2. érsz, vagyis a 9., és ígéred az Istennek, mivel megcsömörlöttél az idegen isteneitől. Azért ígéred az Istennek, hogy nem lesz többé idegen istened ő mellette, ekkor az Isten fel fog téged emelni az elsőbe, de te már nem tudsz fölmászni. Az ember mindig csak 9-et tud mászni. Fel fog téged emelni az elsőbe, ami fölülről első, alulról 10., és az Isten be fog neked mutatkozni, én vagyok a te urad, a te Istened, vagyis az Isten ki fogja magát jelenteni neked, meg fogod ismerni személyesen az Istent, how do you do, én vagyok a te urad, a te Istened. Ezután fogsz eljutni a következő létrára, a következő 9-esre, amelyik elvisz téged a szeretetbe. Ezután kezdődik az, hogy lépsz és mértékletes leszel, utána szelíd leszel, azután jön a hit, azután jön a jóság, a szívesség, a béketűrés, a békesség, az öröm és a szeretet. És aki a szeretetbe került, az Istenbe került, mert az Isten a szeretet. Ezen a héten egy újabb lépcsőt fogunk mutatni, mert a lépcsők vennek lefelé, és nem csak fölfelé, és a bűnnek is megvan a maga lépcsője, éppen úgy 9 fokú lépcsője. A végleges bűnbukásnak is megvannak a fokozatai, és itt se lehet kiugrani egyet, hogy mi gondoljuk, hogy egyszerre 2 lépünk, mint ahogy a gyerekkorunkban is szeretük csinálni iskolában, hogy olyan lépcsők voltak, nagy ember, vagy egyszerre 3-assával mentünk fel a lépcsőn, meg mentünk le a lépcsőn az emeletre, az osztályba. Úgyhogy ez nagyon tetszett. Ha hagyjunk ki lépcsőket, az a gyereknek is nagyon tetszik, mert azt lehet, gondolja ő. Itt nem lehet, mert itt a lépcsők olyan magasan vannak egymástól, hogy még csak meg se lehet próbálni egyet kihagyni. Annyival emelkedettebb az, aki egy állapottal, mert ezt mondom, a lépcsőfogok állapotokat jelennek, aki a mértékletesség állapotából belekerül a szelítség állapotába, onnan az igazi hitnek az állapotába, mert az a hit induláskor neked elég, hogy te olvasod a Bibliát, és addig olvasod, amíg hiszed, hogy ez igaz. A csecsemőnek az tökéletesen elég, ha a cuciból ki tudja szopni a tejet. De ha a gyerekkorból ki kéne nőni, haladni, emelkedni kellene, és később nem elég. Induláskor. Az a hit elég. De itt ez a hit kell. A bizonyos hit, amelyikről nem lehet lebeszélni, amelyik rendíthetetlen hit. Ahogyan a rendíthetetlen, ez az nem kételkedik az Istenben, aki valakinek az Isten maga kinyilatkoztatta magát, kijelentette magát, akinek az Isten bemutatkozott, hogy én vagyok a te urad, Istened, ez nem kételkedik több, hogy van Isten. Lefelé is, lépcsőről lépcsőre van a züllés. Lefelé, aki a bűnbukásba megy le, a lefelé menő lépcsőn, az első fokozat, ahova lezüllik, az a tiszteletlenség. Aki aláfelé megy, az először tiszteletlen lesz, vagyis nincs oda hallgatás az Istennek a szavára. Aki tiszteletlen, az az Istent is semmibe se veszi. Az Úr szól. Ugyan kérem, itt a tiszteletlenség. Akkor jön a kibúvó, jön a mellébeszélés, hogy nem az Úr mondta, hogy nem volt az Ézsaiás az Úr profétája, és így tovább. Hazudozás, stb. Ez mind tiszteletlenség. Nincs odahallgatás az Istenre, de van szeretetlen bírálgatás. Szeretetlen bírálgatása a Szentírásnak, szeretetlen virálgatása a papnak. Ez is a tiszteletlenséghez tartozik, még mindig. Van szeretetlen virálgatás, van gyűlölet, és gyűlölettel teljes ellentmondás, annak való ellentmondás, ami igaz, ami jó, ami helyes. Utána még lejjebb megy egy lépcsőfokkal a létrán, pedig gőgös lesz, a gőg pedig az ős bűn, ezt tudjuk nagyon jól, utána még lejjebb kerül, és rátarti lesz. De ez már a harmadik lépcső lefelé, a harmadik létrafok. Ezután főfúvalkodik az illető, ha már főfúvalkodás is kevés neki, akkor még lejjebb lép egyet, és eljut a telhetetlen, kielégíthetetlenségig. Ennek semmi se elég, ez nem tud eleget enni, mert telhetetlen az étkezéskor is, ennek nem tud eleget inni, telhetetlen az ivása, ez nem tud eleget aludni, ez telhetetlen, ezt nem lehet kielégíteni, még az élvezetekkel sem, ennek az sem elég, és sosem elég belőle, telhetetlenség. Utána jön az ötödik, tudnék, zugolódni fog, morgolódni fog. Először magában morog, azután már nem magában zugolódik, de mindig annak a háta mögött, aki ellen zugolódik, jelen esetben például az Isten háta mögött, vagy az Isten szolgájának a háta mögött. Aztán még tovább megy a zugolódásból egy fokkal le, és lázadni fog, lázongani fog. Az ugorodás még a hőbörgés, ugye nyavaja, sajnos elég mélyen a lefelé vezető lépcső. A nyílt lázadás az ennél súlyosabb, egy fokkal. Utána jön a nyolcadik, az illető elkülönül, kiválik, az illető elszakad. Bár sokáig ott ül még, vagy talán már csak egy darabig ül még ott a Biblia órán, vagy az Isten tiszteleten, ott ül még a Biblia körül, az ige hirdetés körül, de már régen elkülönült, külön szakadt az Istentől, és az Isten népétől elszakadt, ez a nyolcadik, és ezután jön a kilencedik lépcső, ami az utolsó, ami görögül katasztrófé, magyarul katasztrófa, végleges bukás, teljes, változhatatlan halál. Ez a bizonyos katasztrófa, amikor minden összeomlik. Ez a végleges bukás, amiből nem lehet már emelkedni. Az ember egyszer eljutott ide, ebbe a végleges bukásba, nem ezen a világon, hanem a második világban, a paradicsomban, és ebből az egyszeri levonulásból sem emelte ki már semmi az ember, hanem csak a kegyelem. Az Istennek a kegyelmessége egyetlen egyszer kiemelte az embert ebből, kiemelte az embert ebbe a világba. Isten levetette az ő gyönyörű világát azért, hogy ezek a kiemeltek, kitelepítettek lehessenek valahol. Ez a levetett világ, amin mi rajta ülünk, nem élvezi az ő levetettségét, hanem éppen ellenkezőleg nyög fájdalomban van miatta a világ, az anyagi világ, amin rajta űz. Fájdalomban van az egész világ, az egész levetett világ fájdalomban van, és mondja, nyög, szenved maga az anyagvilág, szenved a kivetettek miatt, mi miattunk, és vár, az anyagi világ, a levetett világ vár, azt mondja, türelmes kivárással várja az Isten fiainak ebben a világban való megjelenését. Türelmes kivárással várja, hogy az Isten képűek jelenjenek meg ebben a világban, tűnik, hogy a bűnbukott ember ne menjen le újra ezen a lépcsőn, a bukásnak, a bűnnek a kilenc fokán, hanem éppen ellenkezőleg töltse be azt, amiért ide hozatott, amiért eleve ismertetett, mert hiszen akik az Isten eleve ismert, azokat el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak, az ő fia képmásához hasonlatosak legyenek. Mi mindjárt el vagyunk rendelve, hogy az Isten fia képmásához hasonlatosak legyünk, és akik erre el vannak rendelve, azokat Isten el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazítja, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát világos dolog, hogy azt a dicsőséget kapják, ami az Isten fiainak a dicsősége, mert itt nem csak szenvedésről van szó, hanem dicsőségről is szó van a Róma 8-ban. Azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely megjelentetik, ki fog jelentetni majd nekünk, mert a levetett, teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Tűnik, hogy az ördög fivé torzult ember újra Isten fiúnak nézzen ki. Az ő képmására és hasonlatosságára nézzen ki. Vagyis, hogy kövessük Jézust, aki azt mondta, hogy kövessetek engem. És aki erre azt mondja szemtelenül, hogy nem lehet, abban nincs tisztelet. Vagyis már is megy lefelé a lajtorján a feneketlen mélységbe, az abüsszuszba, az örök zuhanásba, ahol lefelé nincs megállás. Mindig rosszabb, mindig hidegebb, mindig nyomorúságosabb. Vagy itt szenvedünk, vagy örökké szenvedünk. Választhatunk. A hit hősei azok választottak. Hit nélkül lehetetlen emelkedni egy fokot is a lépcsőn, a létre, a mennybe, az ég felé. Hit nélkül lehetetlen az Istenhez még csak közeledni is. A hit hősei, azok választottak. Miután időnk igen kevés van, nem fogom felolvasni az egész zsidókhoz itt levél 11. részét, ahol a hit hősei vannak, és itt a figyelmet hadd hívjam fel, hogy a hit nem elméleti dolog, nem érzés, nem fejbólintás, de nem is alapelv, hanem meggyőződés. A nem látott, vagyis a láthatatlan dolgok felől való meggyőződöttség. Rendíthetetlen meggyőződöttség, ami mindig cselekedetben nyilvánul meg. Ha a hithőseit végolvasod, azok nem elmélkedtek, a hithősei nem Bibliát olvastak csak, nem imádkoztak csak, hanem mind csinált valamit. Csak mondjuk a Mózesnek a dolgával kezdve, pedig nagyon sok van előtte, sőt, még a Mózes szüleinél kezdjük, azt mondja, hit által rejtegették Mózest az ő szülei. Csináltak valamit, nem elmélkedtek, nem templomba ültek és aludtak, hanem hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, mivel látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Isten népével való nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségé. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván a gyalázatot, a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekinted. Hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félve a király halagjától, mert erős szívű volt, mint aki látta a láthatatlan. Hit által rendelt el a páskát, hit által keltek át a Veres-tengeren, hit által omlottak le Jerikónak a kőfalai, hit által nem veszett el Ráhába parázdban ő. És mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról, akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűz erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek a betegségekből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megosztoroslások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is megköveztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, akikre nem volt méltó ez a világ. Hát itt választani kell. Mózes választott, azt mondja, inkább választotta a nyomort, az együtt nyomorgást, mint a gyönyörűséget, a bűnnek a mulandó gyönyörűségét. Inkább választotta a gyalázatot, mint a pénz Egyiptomnak a kincsei. Választani kell, neked is választani kell, és nevetni fogsz, te választasz is, mert ezt muszáj. Melyiket választod inkább, a televízió nézést, vagy a Bibliának az olvasását? Melyiket választod inkább, a bankbetétedet, vagy a belső nyomorúságot, a saját kereszted, a saját bűneidnek a vállalása miatt? Inkább választod az életed, vagy a halál? Hát az Isten azt tanácsolja, hogy válaszd az életet, és emelkedj, növekedj, mert ahol nincs emelkedés, nincs növekedés, nincs haladás, ott nincs élet. Amen.
Kilencedik Zsoltár 145-152 Takács János fordításában.
Segítségért kiáltottam hozzád teljes szívemből. Hallgass meg hát engem, Uram! Igyekezem megismerni a te alaptörvényedet, igazságaidat, nyomozódom azok után. Segítségért kiáltottam hozzád, szabadítsál meg, mentsél meg engem, és akkor én megőrzöm a te rendeléseidet, gondosan figyelek majd a te jeleidre. Megvolt az előérzetem a láthatatlan dolgokban, megéreztem a bekövetkezendőket, s azért segítségért kiáltottam hozzád, s egyedül a te igédben bizakodtam, a te szavaidban reménykedtem. Ráéreztek az én szemeim a mának az előzményeire, megláttam a földi lét előtti az eleve történteket, hogy elmélyedhessek a te igédben, hogy azt gondosan magamévá tehessem. Halld meg az én hangomat, Uram, a te irgalmasságod szerint, éltessél engem a te ítéleted szerint. Igen közel értek hozzám, akik törvénytelenséggel üldöztek engem, s a te törvényedtől nagyon eltávolodtak, messzire elsodortattak. Te pedig közel vagy, Uram, és minden te rendelkezésed színtiszta valóság. Régtől fogva ismerem a bizonyságaidat, a hirdetett igét, a te jeleidet, mert te örökké való alapot vetettél azoknak, mindörökre megállnak, annyira megalapoztad azokat.
Most az apostolok cselekedetei könyvéből olvasunk a 9. fejezet első versétől kezdve. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, akik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, történt, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből, és ő leesett a földre, hall a szózatot, amely ezt mondja valanéki, Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz neked az ösztöke ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondanéki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, halva ugyan szót, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről, de amikor felnyitotta szemeit, senkit sem látott. Azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban. Ananiás. Az pedig mondta, imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondanéki, kelj fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert íme imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bement hozzá, és kezét reáveté, hogy lásson. Felele pedig Ananiás. Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi is sok bosszúsággal illette a te szenteidet Jeruzsálemben, és itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig neki az Úr. Eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, bement a házba, és kezeit rávetvén mondta, Saul, atyám fia, az Úr küldött engem. Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szent Szellemmel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött. Saulus pedig a damaszkuszi tanítványokkal volt néhány napig, és azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának, nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esik Saulusnak az ő leselkedésük. És őrizték a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért éjjel a kőfalon bocsátották alá őt leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette őt, vitte az apostolokhoz és elbeszélte nekik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és hogy mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében. És ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Megtudván azonban az atyafiak levitték őt Cézáriába és elküldték őt Tarzusba. A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békességük volt, épülvén és járván az Úrnak félelmében, és a Szent Szellem vigasztalásában sokasodnak vala.
Történt pedig, hogy Péter, miután minnyájukat sorra járta, elment a Liddában lakó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneás nevű embert, aki 8 esztendő óta ágyban feküdt, gutaütötten. És szólt neki Péter: Éneás, meggyógyít téged a Jézus Krisztus. Kelj fel, vesd meg magad az ágyadat. És nyomban felkelt. És látták őt minnyájan a Liddában és Sáronban lakók, akik megtértek az Úrhoz. Joppéban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint Tábita, ami lefordítva ezt jelenti Dorkás, azaz Zerge. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamisnákban, amelyeket osztogatott. Azokban a napokban pedig megbetegedett és meghalt, és miután megmosták, kiterítették a felső szobában. Lidda pedig közel volt Joppéhoz, és mikor a tanítványok hallották, hogy Péter ott van, két férfit küldtek hozzá azzal a kéréssel: jöjj késedelem nélkül hozzánk. Ekkor Péter felkelt és elment velük. Mihelyt odaért, felvezették őt a felső szobába, és eléje álltak az özvegyasszonyok minnyájan, sírva mutogatták a ruhákat és öltözeteket, amelyeket Dorkás készített, amíg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldött, azután térdre esett és imádkozott. Majd a holttesthez fordulva így szólt: Tábita, kelj fel! Az pedig felnyitotta a szemét, és mikor meglátta Pétert, felült. Ez oda nyújtotta neki a kezét, talpra állította, beszólította a szenteket és özvegyeket, és élve vezette őt eléjük. És tudomást szerzett erről az egész Joppé, és sokan hittek az Úrban. Ezután több napig ott maradt Joppéban egy Simon nevű tímárnál. Volt pedig Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai csapatból. Ez kegyes és istenfélő ember volt egész háza népével együtt, sok alamisnát osztogatott a népnek, és szüntelen könyörgött Istenhez. Ez az ember világosan látta látásban a napnak mintegy 9. órája körül, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és ezt mondja neki: Kornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülten így szólt: mit kívánsz, Uram? Az pedig így válaszolt neki: a te imádságaid és alamisnáid felszálltak Isten elé emlékeztetőül. Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Egy Simon nevű tímárnál van szálláson, akinek háza a tengerparton van. Amint pedig elment az angyal, aki vele beszélt, szólított kettőt a szolgái közül és egy kegyes katonát azok közül, akik hűségesen szolgálták. És miután mindent elmondott nekik, elküldötte őket Joppéba.
You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
Másnap pedig, míg azok úton voltak és közeledtek a városhoz, felment Péter a ház felső részére imádkozni 6 óra tájban. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. De míg az ételt készítették, elragadtatásban látta, hogy az ég megnyílik, és valami nagy lepedőhöz hasonló edényféle négy sarkánál fogva, lebocsátva ereszkedik a földre. Ebben ott volt a föld mindenféle négy lábú csúszó-mászó állata és az égi madarak. Majd szó hangzott ő hozzá: kelj fel, Péter, vágd le és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen sem, uram, mert én soha semmiféle közönségeset vagy tisztátalant nem ettem. És ismét szó hangzott hozzá másodszor is: amit az Isten tisztává tett, azt te ne tarts tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt így, azután az edény felvitetett az égbe. Amint pedig Péter magában tűnődött, hogy mi lehet az a látás, amelyet látott, íme a férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakolták Simon házát, ott álltak a kapu előtt, és bekiáltva kérdezősködtek, hogy vajon Simon, akit Péternek hívnak, ott van-e szálláson. És míg Péter a látás felől gondolkodott, így szólt hozzá a szellem: íme három férfi keres téged, kelj fel azért, menj le, és minden habozás nélkül menj el velük, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek. Mi áradban vagytok? Ők pedig szóltak: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, aki mellett az egész zsidó nép jó bizonyságot tesz, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hivasson téged a házához, és meghallgassa, ami mondani valód van. Péter pedig behívta, és szállásra fogadta őket. Másnap pedig felkelt Péter, és elment velük, sőt, a joppéi atyafiak közül is velük mentek némelyek. Így jutottak el másnap Cézáreába. Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és jó barátait, és már várta őket. És amint Péter belépett, Kornélius elé ment, és imádattal borult lábához. Péter azonban felemelte, és ezt mondta: kelj fel, én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele, bement, és sok embert találtott együtt, akiknek ezt mondta: ti tudjátok, mennyire tilalmas zsidónak más nemzetbelivel barátkozni, vagy ahhoz bemenni. De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondjak közönséges vagy tisztátalan embernek. Ezért el is jöttem ellenmondás nélkül, mivel hívtál. Kérdem tehát, miért hivattatok engem? És Kornélius így szólt: negyed napja körülbelül ebben az órában, 9 órakor imádkoztam a házamban, és íme egy férfiú állott meg előttem fényes ruhában, aki ezt mondta: Kornélius, a te imádságod meghallgattatásra talált, és alamisnáid az Isten színe előtt emlékezetben vannak. Küldj el azért Joppéba, és hivasd magadhoz Simont, akit Péternek hívnak. Ez Simon Tímár házában van szálláson a tengerparton. Ezért azonnal elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mi mindnyájan az Isten színe előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazt, amit az Úr parancsolt neked. Péter pedig megnyitotta száját, és ezt mondta: most értem igazán, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Ismeritek az igét, amelyet Izrael fiainak küldött, amikor békességet hirdetett a Jézus Krisztus által: ő mindeneknek ura. Ti tudjátok azt, ami történt az egész Judeában, Galileától kezdve, ama keresztség után, amelyet János hirdetett. Hogyan kente fel Isten a názáreti Jézust Szent Szellemmel és hatalommal, és hogyan járt szerte, jót téve és meggyógyítva mindenkit, aki az ördög hatalma alatt volt, mert az Isten volt vele. És mi vagyunk tanúi mindannak, amit ő mind a zsidók tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett. Őt megölték, fára feszítették, de az Isten feltámasztotta harmadnapra, és megadta neki, hogy nyilván megjelenjék, nem az egész népnek, hanem az Istentől előre választott tanúknak, nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadott a halottak közül. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Erről a proféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne. Mikor még Péter ezt a beszédet mondta, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták az igét, és csodálkoztak a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallották, hogy nyelveken beszélnek, és magasztalják az Istent. Akkor Péter így szólt, vajon megtagadhatja-e valaki a vizet ezektől, hogy meg ne keresztelkedjenek, holott épp úgy vették a Szent Szellemet, mint mi, és megparancsolta, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Akkor kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.
Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét, mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedtek ővele a zsidóságból valók mondván, körül metéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük. Péter pedig elkezdvén megmagyarázta nekik rendre, mondván, én Joppé városában imádkoztam, és elragadtatásban láttam egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből, és egészen hozzám szállt, amelyre szememet rávetve megnéztem, és láttam a földi négylábú állatokat, a vadakat és a csúszómászókat, és az égi madarakat. Szót is hallottam pedig, amely ezt mondja vala nékem, kelj fel, Péter, öljed, és egyél. Mondék azonban, semmiképpen sem, uram, mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. Felele nekem a szózat másodszor is az égből, amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Ez pedig három ízben történt, és ismét felvonaték az egész az égbe. És íme azonnal három férfiú érkezett a házhoz, amelyben voltam, akik Cézáreából küldettek én hozzám. Mondá pedig nekem a szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljött pedig velem ez a hat atyafi is, és bementünk annak az embernek a házába, és elbeszélte nekünk, mi módon látta, amint az angyal megállt az ő házában, és ezt mondta neki, küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik. Ő szólni fog hozzád olyan igéket, melyek által megtartatol te, és a te egész házad népe. Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem őreájuk, miképpen Mireán kis kezdetben, megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondá, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak és dicsőítették az Istent mondván, eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Feníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, akik, amikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze velük volt, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Elhatott pedig a hír őfelülük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor odajutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett, és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, mert jámbor és szent szellemmel és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És történt, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ez idő tájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába proféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelentette a szellem által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közülük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Judeában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.
Testvérek, csodálom, hogy kebletek attól, ki Krisztushoz hívott. Így könnyen elpártol. Evangéliumot kerestetek máshol, holott nincsen is más. Sok rossz prédikátor kiforgat, meghántol. Tudnotok kell, amit ti néktek hirdetek, azt nem megtanultam, nem embertől ered. Kinyilatkoztatást érített engemet, mivel addig vassal védtem ős hitemet, s tűzzel ellenetek. Hanem kiválasztott születésem óta, aki fiát bennem hirdeti, megóvja. S immár nem hallgatok vér meg test szavára, nem Jeruzsálembe, nem apostol csókra, mentem Damaszkuszba. Így én a pogányok térítője lettem, mielőtt apostol egyet is ismertem. Volt persze gyalaklás, de mint jelentettem, az első zsinaton minden tekintetben megerősítettem. Oktalan Galaták, most hát feleljetek, ezután még ki tud szítani titeket. Mondjátok, a törvény betartása tehet igazzá, vagy Krisztustól hajtó hitetek? Csak hit és szeretet. Eddig a mózesi törvény fogott össze, és őrzött is minket a megváltó hitre. Ám Krisztus jöttével a törvény betöltve, Istenben testvérség vár ránk mindörökre, zsidóra, görögre. De sok rossz szándékkal forognak köztetek, hogy tőlem szakadván utánok menjetek. Fiaim, szülési fájdalmat szenvedek újra, amíg Krisztus nem épül bennetek. S éltelek titeket. Testvérek, jussotok lehetne szabadság, nehogy visszaélve hívságok megrontsák, hiszen már lesküdik az elszabadultság. S vigyázzatok, akik egymást marják, rágják, egymást fölzabálják.
Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 12. része következik.
Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem formálódjatok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék a hitnek az Istentől adott mértéke szerint. Amint ugyanis egy testben sok tagunk van, de minden tagnak nem ugyanaz a rendeltetése, aképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak is tagjai. Minthogy azért különböző ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, a profétálás a hit szabálya szerint teljesítsük. A szolgálat a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adakozó szelídségben, az elöljáró szorgalommal, a könyörülő jókedvel cselekedje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. A jó igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, mint akik az Úrnak szolgáltok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, az imádkozásban álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek. Ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek rosszért rosszal ne fizessetek. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet az Isten haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ha tehát éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt cselekszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne engedd, hogy a gonosz legyőzzön, hanem te győzd le a gonoszt jóval.
Testvérek, jussotok lehetne szabadság, nehogy visszaélve hívságok megrontsák, hiszen már lesküdik az elszabadultság. S vigyázzatok, akik egymást marják, rágják, egymást fölzabálják.
Száztizenkilencedik Zsoltár, 153-tól 160. versig Takács János fordításában.
Lásd meg, Uram, az én nyomorúságos, erőtlen, levert állapotomat, megromlott mi voltomat, és légy irgalmas nékem, mivel hogy a te törvényedről végső sorban nem feledkeztem meg. Pereldre peremet, hajtsd végre ítéletemet, de váltsál meg engem, mentsél meg engemet a váltságdíj megfizetésével, s a te igéd által eleveníts meg engem. A bűnösöktől, gonosztevőktől távol van a szabadítás, a megtartás, mivel hogy nem keresték a te alaptörvényeidet, nem kutatták és nem igyekeztek megismerni a te igazságosságodat. Nagy a te könyörületed, Uram! A te ítéleteid szerint, a te törvényes rended szerint elevenítsél meg engem. Sokan vannak, akik üldöznek, támadnak és szorongatnak engem, de a te útmutatásaidról, a te igétől mégsem hajoltam el. Láttam a szövetség megszegőit, akik képtelenek egybeszerkeztetni, és emiatt én sokat emésztettem magam, mivel hogy azok nem ügyeltek a te beszédeidre, és a maguk számára nem vették komolyan. Lásd meg hát, hogy én a te rendeléseidet, tanácsaidat nagyra becsültem, megszerettem, számomra azok igen megnyugtatóak, Uram. A te irgalmasságod szerint elevenítsél meg engem. A te ígérnek kiinduló pontja, indítéka, kezdete és vége a valóság, a valódiság, s a te igazságosságodnak minden ítélete, határozata mindörökké megáll.
Isten velünk viszontlátásra, boldog útjaink keresen, hűezében ülvezessen, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, bár nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevén, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, védelmünk és vezérünk, harcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, tár nem is, ott az égi honba fenn. Jézus úrunk,
kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából az Apostolok cselekedetei könyvének 9., 10. és 11. fejezetét, valamint Pál apostol rómabeliekhez írt levelének 12. részét olvastuk, és a 42., valamint a 119. zsoltár verseivel imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban a több mint 500 adás közül bármelyik bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk, e-mail címünk info@hungarianprogram.com. Elérhetőségünk még egyszer info@hungarianprogram.com. Minden hozzászólást köszönettel nyugtázunk. Viszont hallásra!
Ott az égi honba fenn. Jézus úrunk, kerevén, Isten velünk viszontlátásra. Isten velünk viszontlátásra, hogyha ellendulja kincsünk, fölfelé csak rád tekintsünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, hát nem itt, látása. Isten velünk viszont látása, üdvözlet a szerelme, nem vagy el sosem kegyelme, Isten velünk viszont látása, hogyha így